katolicizmus az azt mondja, hogy a szláv testvérek egész Európában, és hogy ezeknek a segítségével teremtjük meg majd Európában a mi saját túlsúlyunkat.
Tehát ez most egy nem létező.
Nem azt mondtam, hogy nem létező, azt mondtam, hogy használnak belőle valamit, tehát hogyha a Balkánhoz elérnek, akkor a szerbekkel kapcsolatosan, mondom, még a mondatok is szinte szó szerint ugyanolyanok.
És tehát a csehekkel, szlovákokkal, lengyelekkel, tehát a nyugati ízékkel,
a csehekkel és a szlovákokkal működik.
Mit jelent, hogy működik?
Hát ez azt jelenti, hogy a csehekkel a viszony az gyakorlatilag harmonikus, a cseheknek soha nem volt velük dolgok, a szlovákokkal jól működik, a szerbekkel jól működik, a bolgárokkal jól működik, egy kicsit működik a románok felé is, igaz ugyan, hogy ők nem szlávok, de ortodoxok. A lengyeleknél meg hát azt tudjuk, hogy soha nem is működött, illetve...
Hát a románok szlávok, csak hát...
Nem, a románok... Jó, hát nem menjünk bele... De tehát nyelvileg, ugye, tehát nem menjünk bele abba, hogy a románok itt is tulajdonképpen, de...
Ne, semmiképpen, oké.
Okay. Szörös talpúak, nem?
Elviccelj már, nem mondjál meg egy
viccelődél.
Ne izzélj már! Én ettől elhatárolottam, de visszatérve, tehát pánszlávizmus nem játszik.
Mondjuk úgy, hogy nem játszik akkora szerep, tehát nem játszik akkora mértékben, mint amekkora, mondjuk én szerintem logikus lenne. De játszik az eurázsiai gondolat, játszik egy kicsit a pánszlávizmus, játszik a szovjet birodalmi gondolat, ami nagyon fontos.
Tehát ilyen katyvasz van?
Egy ilyen katyvasz, így van, de egyébként a szovjetek idején is ez volt. Tehát tiszta ideológia.
Jó, világos, csak ott azért kiépült egy ilyen eléggé koherens rendszer.
Igen.
Ami azért úgy logikailag valamilyen szinten állt. Most én igazából nem tudom, hogy mi van, azt látom, hogy ezek a putyinék, ezek nagyon felkészült, nagyon ilyen birodalmi technokraták, hatékonyak.
Racionálisak, így van.
Igen. De azt nem tudom, hogy milyen ideológiai ízével töltettel dolgoznak, mivel spékelik otthon a népnek a dolgokat. Nem, mert nyilván az mindenkinek tetszik, hogy Oroszország újra nagyobb, mint a krízis idején.
Hát nem, az, hogy Oroszország van, mert a krízis idején az volt, hogy Oroszország gyakorlatilag nincs. Hogy szét fog hullani. Nem tudták, hogy hol áll meg a darabolódás.
Igen, hát az volt az az időszak, amikor Szolzsenyicin azt ajánlotta, hogy menjenek vissza az eurázsiai szívterületre, és adjanak le minden egyéb nemzetiséget, és legyenek ők egy olyan középbirodalom, aki boldogan él.
Igen, de a Szolzsenyicinben azért több volt, és 90-ben, amikor ez a vita, hogy ez a hogyan mentsük meg Oroszországot brosúra megszületett, akkor legtöbben megkövezték volna ahhoz képest rá egy-két évre, ugye tulajdonképpen ennél egy rosszabb forgatókönyv valósult meg, mert Szolzsenyicin azt ajánlotta, hogy Kazasztának azokat a részeit, ahol orosz többség van, azt csatolják Oroszországhoz, majdnem ezt mondta szó szerint. Ukrajnának, hogyha Ukrajnát nem akart elengedni egyáltalán, a balti államokat azt mondta, hogy menjenek a csodába, ő ezt régóta mondta, tehát, hogy szabaduljon meg tőlük.
Hogyan mentjük meg Oroszországot, azt annak 94-es átiratát olvastam, ahol ő már azt mondja, hogy még annyit se kellett volna megtartani 92-ből, mint amennyit megtartottak, mert hogy csak iszonyú, egyrészt télen ugye iszlám, más területeken meg egyéb,
separatizmusokkal
és...
Na de Kazasztának az északi része azért orosz, tehát hogy mondjam, azért az egyharmada az ország, az országnak orosz, ráadásul az űrközpont és a rakétakilövő állomások azért csak ott vannak. Uh-huh. Ugye másrészt ugye a földgázkincsnek a mondjuk a 20% a földgázkincsének körülbelül 20%-a van orosz területen, a másik 20% a Közép-Ázsiában van. Lehet, hogy 25, tehát lehet, hogy a fele van mondjuk ebben az egész térségben, amiről most kialakult egy
embertékelés. Jó, hát akkor felsóhajtottam, hogy pánszlávizmussal nem kell ezzel.
Én nem mondanám azt. Tehát nem látjuk azt pontosan, hogy merre felé fog alakulni. Tehát ami a mi számunkra... És
most egyelőre nem kell.
Ebben a mai napon.
Hát
mai napon nem kell. Aztán, hogy mikor építik be ezt ide az európai ízeikbe, ügyeikbe, az már egy másik.
De valamennyit használnak benne. Tehát mondom, hogy amikor látszott azt, hogy Szlovákia hamarabb aláírták egyébként a saját szerződésüket, mint velünk magyarokkal.
Milyen szerződés?
Hát a 90-es évek elején ez a...
Ja, értem.
Meg volt sokkal hamarabb. Alapszor. Tehát barátságosabb viszont...
Tehát a KGST és a VS?
Nem, tehát a különböző kisállamokra gondolok. Tehát a magyarokkal, ugye széthullott a KGST meg a Varsói Szerződés, és akkor meg kellett ugye az úgynevezett multilaterális, mondjuk így, hogy kapcsolatrendszert át kellett kétoldalúvá alakítani, így van, és akkor ugye...
Tudnákok mindig nagyon nyitottak voltak, nem akarlak feltartani benneteket viszont. Köszönöm a sok értékes
forrást. Köszönjük szépen.
Большие паруса.
Это значит верить в чудеса.
Собирайте в ладони звездный свет.
Это значит 18 лет.
Это здорово. Это здорово. Это очень-очень хорошо. Это здорово. Это здорово. Это очень хорошо. Это значит молодыми быть.
И плыть соленый океан.
Это значит смелый капитан.
Это здорово.
О-о-о.
Это здорово.
А-а-а.
Это очень-очень хорошо. Это здорово.
О-о-о.
Это здорово.
А-а-а.
Это очень хорошо.
Щетина. Да, ты права.
я дикий мужчина. Ты права, я дикий мужчина. Ты права, я дикий мужчина. Яйца, табак, перегары, щетина.
Míg visszaír a Honti Hanna feneke, addig az eleje kérdezi, hogy így olvasom így a politikai pártoknak de hát egy szavukat se hiszem, de mégis mindig szerepel benne, hogy az orosz energiától való függetlenség. Ezt meg se tudom ítélni, hogy ez értelmes gondolat, vagy ez csak riogatás, hogy tehát mi van a földgáz mögött?
A földgáz mögött az van, hogy Oroszországnak van egy jól kiépített földgázvezeték rendszere Európa felé, és a közép-ázsiaiaknak, amelyekkel ugye ezt a diverzifikálást, ezt így használják, hogy képülön ezt a kifejezést, azoknak meg nincs. És meg kéne, hogy építsék ezt az úgynevezett vezetéket, de miután Iránban van a földgáznak egy másik része, tehát ebben az úgynevezett közép-ázsiai régióban, nem csak Turkesztánban, Kazasztánban, hanem Iránban is, meg Azerbajdzsánban is, ott azért annyi nem. Ezért onnan is akarnak egy vezetéket áthúzni, ez lenne az úgynevezett Nabucco. Igen, ám csak, hogy ez körülbelül 10 milliárd dollárba kerül az, amit meg Putyin most megkötött a közép-ázsiai országokkal, az 1 milliárdból kihozható. És ezt 2-3 év alatt, hogyha minden igaz, akkor fel is tudják gyorsan építeni.
Ez nagyon erős kártyának tűnik ebbe a kapitalizmusba.
Igen, és hát erről szól a putyini politika gyakorlatilag, hogy felhasználja. Tehát, hogy nem csak ott van náluk a földgázkincsnek a jelentős része, és az infrastruktúra megvan hozzá, és az infrastruktúrát az szépen lassan vásárolják fel mindenütt. Uh-huh. Erről szólt az ukrán vita, erről szól a belorusz vita, hogy az ellenőrző pakettet a vezetékben azt meg akarják szerezni mindenhol. És ez zsarolják.
Ez egy olyan ütőkártya, amivel Unió felé tud a Putyin?
Hát nem Unió, hát a birodalom felé, nem?
A birodalom felé, és ráadásul pénzügyi eszközökkel, mert hiszen itt nem csak arról van szó, hogy a gáz van ott, hanem ők beruházzák ezt a gázból származó jövedelmet az infrastruktúrába és a bankszektorba is. Tehát
azt ne felejtsük, mint mi.
Hát nem okosabbak, egyszerűen a helyzeti előnyük van. Tehát Észtországban, tessék visszaemlékezni, most tavasszal hoztak egy olyan intézkedést, ahol ugye nyelvi ügyekben lényegesen nagyobb teret kap az orosz, mint korábban, de a bankszektorban 3 évvel ezelőtt már ugye elérték ezt az áttörést, hiszen az orosz tőke ott van a bankszektorban masszívan.
Akkor
a Bugárszkinak a könyve erről szólt, tehát az ő kutatásait is felhasználtam, hogy ugye milyen eszközöket használ az úgynevezett közel-külföldön a putyini politika mindenhol.
Az, hogy a Putyin megjelenik Távol-Keleten és tényleg ilyen kiegyensúlyozó hatása van, az akkor ez ennek is köszönhető, ugye?
Távol-Keleten Kínánál tud megjelenni, Kínának nincsen semmi, gyakorlatilag a nyersanyagban hihetetlenül szegény, és ott még nem építették meg a vezetékeket, ott meg akarják. Japán, illetve Kína felé. Hát japánokkal már mételik.
Építsenek vezetéket.
Persze.
Ott egy év alatt kész lesz.
Mit szól ez Amerika? Meg gondolom látja azt,
amit Amerika nagyon ideges, tehát ők azért vannak amellett, hogy igazából az úgynevezett másik vezeték is elkészül. Mm. Tehát ez a Brzezinskinek ez a Nagy Saktábla című könyvében benne van, de benne van a Choice-ban, amit még nem fordítottak le, ahol ugye az amerikai szupremáciáról is a szerepről van szó, és hát azt elemzi, hogy a kínaiak miért annyira sérülékenyek, pedig hát ugye elvileg a kínaiak azok, akik iszonyatos mértékben fejlődnek. Kína évente 10%-os nemzeti jövedelem növekedés produkált a 90-es években, miközben az oroszoknál ez 10%-os nemzeti jövedelem csökkenés volt egészen 2002 végéig, azt hiszem azóta náluk ez a nemzeti jövedelem növekedés van, tehát legalább akkora a fejlődés, azt hiszem 12%-os egészen magas, de ez ebből jön.
A magyar politika milyen viszonyban van ezzel az orosz birodalmi politikával, vagy hogy mit lehet? Mert mindig csak politikusokat hallunk, és ez megbízhatatlan, jobb, ha a történész mondja, hogy körülbelül hol állunk, vagy hol tartunk most.
Hát függünk az orosz nyersanyaghordozóktól, Tehát mi azt hiszem, nem tudom, 0,5-2%, ezt meg kellene nekem is néznem pontosan, hogy mekkora súlyt képviselünk az orosz kivitelben, de elhanyagolható mértéket nekünk meg, mit tudom, 80%, vagy akkor 70%-a onnan jön ki, onnan jön gyakorlatilag be. Most ami érdekes is, ami az én számomra is igazából meglepő volt, hogy ugye az Adria kőolaj vezetéken ugye nem csak onnan jön ide az olaj, hanem mehet oda is. Tehát mondjuk az orosz olajat azt tudják oda is export, de meg tudják fordítani néha. Sőt, azt át lehet alakítani úgy, hogy gáz is menjen rajta, olaj is menjen. Szóval érdekes dolgokra jön rá így közben az ember.
Az energián kívül mi az a terület, amire alapozódik? Mondjuk jussunk valahogy Putyin felé, mert úgyis meghalnak nem sokára a hallgatóink, és ők aktuális érdeklődésűek.
Hogy mit tudnak az oroszok még csinálni ezen kívül? Hát ez a putyini politikának a sérülékenysége, hogy igazából semmi mást.
Nincs alternatívája
ezeknek nem, hát megvannak a nyersanyag hordozóik, ezeknek fölment az utóbbi években az ára a világpiacon. Ebből az orosz államnak hihetetlenül nagy bevételei vannak.
De gondolom a fegyverkezés nem mondjuk. De
a fegyverkezésre nem költenek annyit, mint a Szovjetunió időszakkal. Igen, tehát, és racionálisan próbálják ezt is megoldani. Tehát most Oroszországnak fele annyi atomrakétája van, mint mondjuk 17 évvel ezelőtt. Ugyanannyi van, mint az Amerikai Egyesült Államoknak.
A terrorizmus elleni harc azért jól jött nekik, nem? Tehát a Bush-féle nehéz lefordítani az ő elmebeli tevékenységét, azt gondolom kapóra jött Putyinnak.
Ez mondjuk egyet ki tudta söpörni a raktárakat, amik...
Sőt, nagyon érdekes egyébként, hogy Putyin hogyan reagált erre a 2001. szeptember 11-i terrortámadásra, mert addig egy masszív NATO bővítés ellenesség jellemezte az orosz politikát, tehát a nemzetbiztonsági koncepciójukat is, amit, ha jól emlékszem, akkor 2000-ben fogadtak el. Onnantól kezdve megváltozott a putyini politika, és hát az...
De mi nem volt veszélyes onnantól a NATO?
Átértékelődtek a hangsúlyok. Tehát egy együttműködést próbáltak, egy fokozottabb együttműködést próbáltak megvalósítani, és próbálnak
azokat is megvalósítani. De ez az iszlám miatt volt, vagy mi miatt volt?
Terrorista, így van, tehát ez a történet, amivel ők találkoztak Afganisztánban, csak hát most igazából az amerikaiak ellenére sült el ott az egész történet, és itt volt egy olyan típusú érdekegyezés az amerikaiak között, hogy jó, hogy a csecsen terrorizmust próbálták ebbe az egészbe, hát azt, amit ők a csecsen földön csinálnak, azt próbálták igazából eladni, és hát próbálják ma is.
Egy másik kérdés, egy picit szociológiai vetület, hogy egyszer beszélgettem egy szociológussal, aki azt mondta, hogy amennyire ő nézte magát az orosz társadalmat, a cár atyuska kép az ott generációkon keresztül beleívódott a társadalomba, hogy csak a Putyinról kezdtünk el beszélgetni, és mondom, hogy hogy lehet, hogy egy volt KGB-snek megvan az a fajta respektje egy nagyon szegény országban, azért annak nem, hogy ott adják a legtöbb BMW-t, meg Shell, nem tudom milyen Mercedes-eket, de azért ott egy bődületes nagy szegénység van azon az iszonyú nagy kontinensnyi területen, és hogy ez a cáratyuska fajta képet, ezt a te szemszögből...
Miért elégedettek az oroszok Putyinnal egész egyszerűen?
Azt mindjárt elmondom, de azért a cáratyuska képhez azért az hozzátartozik, hogy azért ők 200 éve, tehát szoktak azért egy nagy kalamajkát csinálni. Hát gondoljunk a zavaros időszakra, vagy gondoljunk a 1917-re gondolok. Oroszokkal sokáig, tehát ez az, hogy mondják, a szélsőséges nacionalizmus és a szélsőséges nihilizmus között ingadozik a népesség, illetve az elit. Tehát rendben van, oké, cáratyuska követjük, de nem lehet a végtelenségét csinálni.
Csak így gondolom, hogy értelmiségként.
Hát most tessék végig gondolni azt, hogy a Narodnyik mozgalom az miről szól. Hát ez majdhogy nem világtörténelmi kuriózum, hogy fogjuk és akkor kiírtjuk a saját uralkodónkat. Megöljük. Hol van ez más európai birodalmi gondolkodók, ne sehol.
Hát azért a magyarok most a saját politikai uralkodó osztályukat a fészkes fenébe kívánják.
Na de hát a magyaroknál ugye mindig a Habsburgok voltak, tehát idegen uralkodók voltak Mohács óta gyakorlatilag, tehát a nagyokra gondolom, most nem az erdélyi fejedelmekre, hanem a királyra, az idegen volt, és ugye a szabadságharc az ugye az idegen uralkodó elleni harccal kapcsolódott össze. A nagy történelmi élmények azok ehhez kapcsolódnak. 56. Hogy akkor lepucolni, tehát azt a, hogy mondjam, felülről ránk erőltetett zsarnokokat, zsarnokölés itt a reformáció. Ez benne van a magyar tradícióban, az oroszoknál ilyen nincs. Tehát ott ugye nem véletlen, hogy álcárokat kell hozni, ugye, hogy a cárizmus jegyében lázadnak igazából a cár ellen. A bolsevizmus is valami ilyesmi végül is, hiszen olyan uralmi rendszert, amit a bolsevikok képítettek, hát az azért a cári Oroszországban sem volt. Tehát mondjuk így, hogy a cári Oroszország is demokratikusabb volt annál, amit a bolsevikok megvalósítottak. Hát tessék végig gondolni azt, hogy mondjuk, és a bolsevikok feladtak, tehát nemzeti, orosz nemzeti törekvéseket adtak fel, tehát az, amit a cárok kitűztek, ugye, hogy Konstantinápolynak a megszerzése az első világháborúban, amiről Konstantinápoly egyezmény, így hívták 1915-ben azt, amit a britekkel kötöttek, az ugye dugába dől az egész. Tehát pánszlávizmus ilyen szempontból kudarcot szenved az első világháborúban, és ezt az orosz polgári emigráció is elismeri, azt mondja, hogy kellett nekünk ez az egész pánszlávizmus. Hát a cárunkat köszönhetjük neki, hogy eltüntették, a nemzeti államunkat köszönhetjük neki, hogy eltüntették. Tehát ez egy nemzetellenes dolog, és ugye kitalálják az eurázsiai imperializmust, ahol megvalósítják. Azt mondják, hogy a moszkvai Oroszország, az, illetve Oroszország, mint olyan, az Dzsingisz Kán hát államának az örököse. Trubeckoj herceg, Piotr Savicki és a többiek, akik
párizsi meg
drága emigrációban voltak, persze, hát ez egy ilyen történet. Sőt, az orosz fasiszták, tehát az is egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy, a, hogy két helyen, az európai részen ott bajban voltak, mert igazából itt a nemzeti szocialisták úgy gondolták, hogy ezek KGB ügynökök, úgyhogy a Gestapo felügyelete alá kerültek azok a mozgalmak, amelyek Berlinben alakultak közvetlenül Hitler hatalomra jutása után. De Mandzsúriában volt, és az Amerikai Egyesült Államokban is volt orosz nemzeti szocialista mozgalom. A Mandzsúriája sokkal, de benne van a könyvben, tehát benne van most ebben a Bizánctól Bizáncigban. Ez az előző kiadásban nem volt benne. Ezt is amerikaiak kutatták, egy John Stefan nevű egyébként Hawaii-ban élő kutató történész ma is él, és az oroszok lefordították egyébként 92-ben, ki is adták ezt a művét, amelyben az orosz fasizmus dolgozza fel. Tehát ott leírják azt, hogy ugye Rodzajevszki, aki az orosz nemzeti szocialista mozgalomnak volt a vezetője Mandzsúriában, az a 945-re eljut oda, hogy Sztálin a mi legnagyobb vezetőnk, ugye csak mi rosszul értékeltük, mert hát Sztálin egymagában több kommunistát írtott ki, mint Hitler, Mussolini és Csánkesek együttvéve, és felajánlja a szolgálatait, mint propaganda miniszter Sztálinnak. Pekingbe megy ki, Mandzsúriában, ott onnan biztos, hogy megy, hát a konkurensét ezt a az attamánt, azt ott kapják el az oroszok, az még rendez egy ilyen nagy bulit tulajdonképpen a lefogása előtt, és utána tudja, hogy igazából annyi, körülbelül annyi esélye volt a túlélésre, mint mondjuk Szálasinak 1945-46-ban. De hát tisztában volt a dolgokkal, de Rodzajevszkinek is voltak ilyen, hát hogy úgy mondjam, kétségei, ezért elmegy Kínába. És Pekingben a szovjet követségnek a munkatársai, akik természetesen hát KGB alkalmazottak is voltak, rábeszélik arra, hogy hát az ön tevékenységére Rodzajevszki úr szüksége lesz a bolsevik szovjet államnak. És mi úgy látjuk, hogy nagyon jó munkát végzett, és még zongorát is kap, hogy leírja az emlékiratait, és amit az imént említettem, hogy Sztálin a mi nagy vezetőnk, ezt ott írja le, ott önti formában, kap egy külön gépet Pekingbe, viszik egyenesen Moszkvába, rövidített eljárással tárgyalják az ügyét, és nem is tudom, hogy agyonlövik-e, vagy felakasztják. Az oroszoknál azt tudni kell, hogy a főbelövés volt igazából a
megtisztelő?
Normális kivégzési nem mód, és az akasztás az mondjuk azért, hogy mondják, nem úgy, mint nálunk Közép-Európában. Az akasztás volt az, ami inkább a megszégyenítés.
Hát azért itt is, mert ugye Nemest nem akasztottak.
Ugyan a 48-as
tehát, hogy amíg nemesi előjogok voltak, ugye a Nemest, ha kivégezzük, csak akkor az csak igen, tehát hogy ez azért megvolt Európában is.
Most a igen, de a monarchiában az akasztás volt az, amit, hogy mondjam, elfogadott volt. Tehát ez az első világháborúban, tudom, mert a nagyapám mesélte, hogy volt orosz hadifogságban egyébként a Távol-Keleten, hogy az oroszok, akik ugye a fronton jártak, azok azt mondták, hogy ez tehát a monarchiában meg a magyaroknak mindig az a mániájuk, hogy felakasztják az embereket, elkapják, tehát mondjuk nem val, vagy mit tudom, ilyen valami bűnt követett el, akkor gyorsan felakasztják. Tehát, hogy, de az oroszok már nem, tehát is ezeket, mint a Vlaszov hadseregnek a tisztjeit, főtisztjeit, amiről egyébként hát Magyarországon is olvasható most már könyv, hát ezeket akasztották.
Most miben gyökeredzik a mostani orosz fasizmus? Mert láttok mindig orosz fasisztákat.
Ez komolytalan. Tehát azt kell látni, és
az
egyébként...
Punk, vagy az mit jelent?
Nacionalizmus?
Tehát hogy mondjam, az oroszoknak nincsen rossz érzésük a második világháborúval kapcsolatban. Tehát itt Magyarországon azért akárhogy is vesszük, azt az mindenki belátja, hogy tulajdonképpen 1944 márciusa után egy fél év alatt majdnem 500 000 embert kiszállítanak az országból, és halálgyárakban eltűzelik. Tehát, hogy mondjam, magyar állampolgárokat vittek külföldre, és öltek meg. Még akkor is, hogyha erről nem mindenki tudott az országot, sőt, az országnak a nagyobbik része nem tudott róla. De ezt azért, hogy mondjam...
Azóta dadogunk egy kicsit.
Igen, igen. Tehát ez azért egy olyan típusú dolog volt, mert a románoknál is megcsinálják ugyanezt, csak a románok azért, és itt el kell ismernünk a románoknak mondjuk ilyen szempontból a, hogy mondják ezt, érdemét, hogy ők nem engedik ki a saját állampolgáraikat az országnak a határain kívül. Ők agyonverték, tehát ők 4 év alatt öltek meg körülbelül ugyanennyi embert, vagy ennél egy kicsit talán többet, de körülbelül ugyanekkora volt az áldozatoknak a száma.
Látod, mi gyilkosság és gyilkosság között is van különbség.
Igen, igen, de ők nem, tehát ők a szuverenitásra figyeltek. Nálunk nincsen érzékenység. Nem tudom, hogy ez a monarchiának köszönhető-e. Na, én nagyon sokat gondolkoztam rajta, de tessék meg, hogy kettős állampolgárságról szóló népszavazás. Ott is. Tehát egy csomó olyan kérdést, amit addig nem értettünk, a vitában tisztázódott néhány dolog. Persze azóta se beszéltük ki, tehát azóta sincsen igazából, hogy mondjuk ezt rendbetéve a dolog, hogy azok a magyar állampolgárok, hogy ma itt vannak Magyarországon, azok az állampolgári jogoknak a teljességével rendelkeznek-e, ugye? Románok ezek, ugye, itt vannak az erdélyi magyarok, biztosítják nekik a lehetőséget mindig, hogy mondjuk szavazzanak a budapesti román nagykövetségen. Teljesen, akkor is, hogyha magyarok, tehát hogyha nem szeretik őket, tehát figyelnek erre a szempont. Ez szempont. Nálunk nem. Érzéketlen a magyar politika ezért. Na most az oroszoknál, ott ugye az van, hogy ők a világháborúnak a legnagyobb, hát hogy úgy mondjam, vesztesei, ők rengeteg halottjuk, tényleg nekik volt a legtöbb halottjuk a második világháborúban, és hogy innentől kezdve az, hogy, ja és van még egy másik része is a dolognak, az ortodoxia.
Mennyi volt? 50 millió? Vagy hát mennyi volt?
Hát 26 millió, ez nagyon sok. Még akkor is, hogyha nem tudjuk azt pontosan, hogy most ezek közül kihalt meg úgy, hogy...
Megfagyott,
hogy nem az, hanem hogy mondjuk a Beria-féle intézkedéseknek a következtében, tehát ugye, hogy az ázsiai nomád birodalmaknál, magyarok is csinálták ezt egyébként, hogy előre lehetett menekülni. Beria az, aki ugye a háború idején bevezeti azt a rendszert, hogyha megfutamodsz, akkor biztos halál, hogyha előre mész, akkor még megúszhatod.
Még esélyed van.
Persze. Tehát, de ez mondom, ez egy ilyen általános, mondjuk kelet-ázsiai birodalmakban követett praktikának vagy gyakorlatnak a modernizált változata. Tehát az, hogy ebből mennyi halt meg így, azt nem tudjuk, de nagyon sokan haltak meg. Tehát ennyienek nem lett volna szabad meghalni, mert németekben mondjuk meghalt 6 millió, így van?
Igen.
Összesen. Hát de ők voltak a támadó hadsereg. Ugye?
És pont fordítva kéne lenni.
Tehát pont fordítva, és akkor is hát mit tudom, kétszer annyinak lenne szabad mondjuk meghalni orosz részről, mondjuk maximum. Így van?
De ha a tévében látok ilyen orosz fasisztákat, akkor a színház inkább. Nincsen ennek kötődése, gyökere a ugye?
El kell olvasni a Jerofejevnek a regényét a jó Sztálinról. Tehát, hogy mondjuk hogyan beszélnek egyébként a bolsevik vezetők a saját népükről is.
Nem olvastuk.
De ez érdemes. Tehát amikor mondjuk beszél... Tehát nem, azt a hihetetlen cinizmust, amikor ugye tulajdonképpen már úgy van, tehát most lehet, hogy megpróbálom fejből idézni, tehát Molotov beszélget az egyik íróval, tehát ilyen szovjet íróval arról, hogy mondjuk bosszúállás. Azt mondja neki Molotov, hogy van már itt bosszúállás, a Vörös Hadsereg megbassza az SS-nőt Kelet-Poroszországban a kamaszoktól az öreg asszonyokig válogatás nélkül. Mit akar maga még bosszúállás? Nekünk német jóvátételre, munkaerőre, ipari cikkekre van szükség. Menjen már ezekkel, a zsidó származású volt az illető, ezzel a zsidó bosszúállási logikája. Aztán ott vannak a krematóriumok, hát berakjuk őket. Tehát ezt működtették eddig, hát bosszúállást követelek, stb. És jön ez a részeny. Erre a válasz az illetőnek az volt, hát a németek is megbaszták a mi asszonyainkat. Igen, azt mondja a Molotov, de a mieink azok önként is dalolva mentek, még a komszomorista lányok is. És most jön a kulcsmondat, azt hitték a kis kurvák, hogy a németek örökre itt maradnak. Áu!
Черными ночами, не отложки черные, с черными врачами едут и смеются, песенки поют. Люди в черном городе словно мухи мрут, а мне все похуй.